Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből olvassuk Isten igéjét. A Galatákhoz írt levél harmadik fejezetének az első öt versét fennállva hallgassuk, fennállva olvassuk az igét. Ó, esztelen Galaták! Ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptatok-e lelket, vagy a hit igéjének a hallása alapján. Ennyire esztelenek vagytok, amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni. Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat. Ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, olyan a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi ezt. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, engedjétek meg, hogy egy kérdéssel kezdjem ezt a mai prédikációt, ezt a mai igehirdetést. A kérdés így szól, tartalékból élsz-e, vagy erőforrásból? Mert nagy különbség van a kettő között. Tartalék és erőforrás. A magam emberi erőtartalékaival törődöm-e, mint hogyha ezeken túl nem lenne semmi, amiből élhetek, vagy élhetnék, vagy, és itt válik komolyá a kérdés, vagy megtanultam-e megragadni az isteni erőforrásokat, hogy azokból éljek, hogy azokból éljünk. Azt gondolom, hogy mindannyiunk közös élménye és megtapasztalása a fáradtság, az erőtlenség, az elgyengülés. Értem ez alatt a testi és a lelki fáradtságot egyaránt. Közös ez az élményünk. Vannak életünkben olyan helyzetek, periódusok, amikor nincs erőnk, amikor erőtlenek vagyunk, és erről szóltak a bizonyságtételek, hogy találkozunk ilyen helyzetekkel. Nem kerülnek el bennünket ezek a szituációk. Nem lehet szőnyeg alá söpörni, és nem is akarom tovább ezt szagozni, mert biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk közös élménye ez. A fáradtság, az elgyengülés, kérdőjelekkel való találkozás, hogy hogyan tovább. És miből élünk? Tartalékból élünk, emberi erőtartalékainkból, vagy isteni erőforrásból? Erről lesz ma szó. És ahhoz, hogy ezt a kérdéskört jobban megvizsgáljuk, Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelét hoztam ma erre az istentiszteletre, és érdemes egy kicsit kontextusban megvizsgálni, mikor, hogyan, miért íródott ez a levél. Pál írja ezt a levelet, nem kis indulattal. Csak egy kicsi kitekintés, hogy a korabeli levélszerkezetnek megvolt egy protokollja. Látszik ez az újszövetségi levelekben, de nem csak egyházi tartalmú leveleknél látjuk ezt, hogy minden levélnek volt egy címzetje, hogy kiknek íródik az a levél, volt egy feladója, időnként annak a titulusa is meg volt határozva, a témának az elővetítése, hogy miről lesz szó, a megszólítás. Itt Pál apostol levelei között látunk, hallunk, olvasunk olyan megszólítást, hogy Isten szerettei, Krisztus elhívottai. És aztán következnek jó kívánságok, üdvözlések. Sok levélnél látunk ezután egy nagy részt, egy hálaadó részt, ahol az apostol hálát ad a helyi közösségért, a gyülekezetért. Aztán jön egy tartalmi rész, aminek mindig van egy dogmatikai része, aztán egy etikai része, és végül egy lezárása. Nagyjából így épül föl egy levél. Na, a Galata levél egy kicsit más. Többek között azért, mert semmiféle hálaadást nem olvasunk a közösségről. Pál apostol ezt tudatosan kihagyja. A galaták nem kapnak dicséretet. És az Isten szerettei és Krisztus elhívottai helyett Pál a levél közepén ugyan, de úgy szólítja meg őket, hogy óti esztelen galaták. Ez erős. Ez azt jelenti a görög szó, az esztelennél, hogy valaki ostoba. Hogy egész egyszerűen nem képes átlátni, nem képes felfogni alapvető dolgokat. És éppen ezért Pál végtelenül sértő. Nagyon sértő, amit itt ír. Az egyik tanárom a teológián azt mondta, hogy a Pál apostol levelei között, ha ezt a Galata levelet nézzük, akkor Pál úgy szólal meg, szimbolikusan, mintha fogna egy ilyen tölcsért, és így belekiabálna a Galatákhoz, hogy óti esztelen Galaták, és egy sértő szó van. És nyilván van oka, és ennek a durva hangnak oka van, és az indulat mögött pedig féltést kell látnunk, és ezt a féltést szeretnénk most megnézni. Egy nagyon sajátos kontextusban íródott ez a levél, az egykor keresztényeké lett gyülekezetbe, közösségbe judaizálók érkeznek, akik zavart keltenek a helyi keresztény közösségben. A konkrét kérdés nagyon röviden az, hogy körül kell-e metélkedni a pogányokból lett keresztényeknek. Ami azt jelenti, hogy azok az emberek, akik nem zsidók, pogányok és keresztényekké lettek, azoknak fel kell-e venniük a zsidó szokásokat. És ez a körülmetélkedés kérdésében jelenik meg. Az apostolok cselekedeteiben látjuk, olvassuk, tudjuk, hogy később a jeruzsálemi zsinaton úgy határoznak az apostolok, hogy nem kell zsidóvá lenni ezeknek az embereknek, de most még időben ezek előtt a történetek előtt járunk. Nyilván, ha ezután történt volna, akkor Pál hivatkozik erre a jeruzsálemi zsinatra, de nem teszi itt a levélben. Pál azt írja, hogy ezek az emberek, ezek a zavart keltő, judaizáló emberek, ezek tévtanítók, akik más evangéliumot hirdetnek, és itt a Galata levél első fejezetéből felolvasok pár verset. Azt mondja Pál, csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. Pedig nincsen más evangélium. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot, azon kívül, amelyet mi hirdettünk, átkozott legyen. Amit már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Megint csak egy kis ízelítő Pálnak az indulatából és abból a vehemenciából, ahogy Pál itt ezt a levelet írja. Az átok formula nem a galatáknak szól, az azoknak szól, akik más evangéliumot hirdetnek. És itt Pál játszik a görög szavakkal és a más szóra, a más kifejezésre, több görög szó is van. Először azt mondja, hogy csodálkozom, hogy attól, aki elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok, ez egy ilyen másmilyen, kicsit másfajta. Így vezeti föl, de amikor utána ezt a mondatot lezárja, akkor azt mondja, hogy pedig nincsen más evangélium. És ez a második más, ez egy teljesen más szónak a jelentését hordozza magában. Nagyon határozottan lefekteti az alapokat Pál. És itt kezdjük érteni, hogy a gyülekezet féltéséből fakadó az erősebb hangnem, amit ő megüt, és amivel ezt az egész levelet megírja. Egy nagyon szépen felépített levélről van szó egyébként, nagyon logikus, és itt a levél közepén nagyon izgalmas érvelésrendszert olvashatunk azzal kapcsolatban, hogy Pál az ő gondolatát védje és igazolja. Tudni kell azt, hogy az egész levél a megigazulásról szól. A római levél mellett ez az a levél, ami leginkább ezt a teológiai kérdést előhozza. És az érvelés rendszerben Pál megemlíti Ábrahámot, és hozza úgy, mint a hitnek a példáját. vagy szól arról, hogy a törvény az ne velünk volt Krisztusig, később hoz egy képet Hágár és Sára életéből, és ez egy nagyon nehezen érthető szakasz, nagyon ügyesen kell a párhuzamokat és a megfeleltetéseket látni. És nem is akarok ezekből belemenni, csak felvillantom, hogy a levélben ezek mind-mind itt vannak, de az érveléseknek az első pontjában, és ez az a szakasz, amit felolvastam és ma előttünk áll, az érvelésének az első pontjában Pál visszautal arra az időre, amikor a galaták hívőké lettek. Csak azt szeretném megtudni, kérdezi egy egész jól irányzott retorikai húzással. Csak azt szeretném megtudni tőletek, hogy a törvény cselekvése által kaptatok-e lelket, vagy az ige hallásából származó hit alapján. Kicsit máshogyan megfogalmazva ezt a mondatot, csak azt szeretném megtudni tőletek, vajon azért kaptátok a szent lelket, mert megtartottátok a törvény előírását, vagy pedig azért, mert amikor meghallottátok az örömhírt, akkor hittetek benne. Hát ez egy jól irányzott kérdés. A galatáknak a saját hitélményükre, a hívővé lett életük kezdetére kérdez vissza. Mi történt, amikor megtértetek? Egész egyszerűen erről szól ez a kérdés, nagyon le akarjuk egyszerűsíteni. Mi történt, amikor megtértetek? Amikor kaptátok a szent lelket? És mindez mire történt? A törvény megtartására, vagy a hitből való elfogadásra? Itt tehát nem arról van szó, nem azt a témát hozza Pál, hogy a gyülekezetben hogyan kell viselkedni. Ez is fontos, és beszél ilyenekről Pál, hanem itt a keresztény hit lényegéről van szó. Hogy az üdvösségünk nem emberi igyekezetből fakad, hanem az Isten kegyelméből a miénk. Hitáltal. Itt a lényegről beszél Pál apostol. Elég indulatosan, úgyhogy olvasom is tovább a harmadik versben, a harmadik fejezet, harmadik verse. Újra, ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, azt most testben akarjátok befejezni. És ez a kérdés, ez most szóljon kicsit hozzánk is. A lélek, a Szentlélek által megkezdett utat most test által akarjátok befejezni. Testi módon akarjátok érvényre juttatni. A lélek és a test itt lényegében ugyanazt a két ellentétes hitvilágot jelenti, amire a levél más részein Pál úgy utal, mint Krisztus evangéliuma, és az azt kiegészítő törvény. Ez az utóbbi a törvény, azonban nem juttathatja teljességre az előbbit, az evangéliumot, mert Krisztus megváltó haláláról szóló ürömüzenet önmagában elegendő az üdvösséghez. Az üdvösségre, és nem kell ehhez hozzátenni. Amit ti lélekben kezdtetek el, azt tehát ti most test által akarjátok befejezni. Tényleg fel akarjátok venni ezeket a zsidó törvényeket? Tényleg azt gondoljátok, hogy ezekben van az üdvösségetek? Hogy lehettek ilyen ostobák, hogy a Szentlélekben elkezdett új életeteket most emberi erővel akarjátok folytatni? Ez egy másik fordítás. Mit gondoltok, folytatja? Isten azért adja a szent lelkét nektek, hogy azért munkálkodik hatalmas csoda erőkkel közöttetek, mert megtartottátok a törvény előírásait? És tényleg jó retorikát használ Pál. Tényleg ezt hiszitek? Úgy teszi fel a kérdéseket, és úgy vezeti a gondolatmenetet, hogy erre csak azt lehet válaszolni, hogy nem. Mert ha igen a válasz, akkor hiába való minden eddigi. Azért adja Isten az ő lelkét nektek, mert amikor meghallottátok az örömhírt, akkor hittetek benne és elfogadtátok. És ez itt a lényeg. És megint hozom az ige hirdetés elején föltett kérdést. Emberi tartalékból élünk, vagy isteni erőforrásból? És hadd szólítson meg Pál bennünket is, és emlékezzünk vissza arra az időre, amikor megtértünk. Milyen volt, amikor a Szentlélek átjárt benneteket először? Hogyan emlékeztek vissza azokra az első időkre. Amikor megértettétek, hogy nincs semmiféle kárhoztató ítélet ellenetek. Amikor világossá vált, hogy van bűnbocsánat, hogy van szabadulás a megkötözöttségből. Amikor értelmet nyert minden, körülöttünk is bennünk. Nem úgy, hogy minden kérdésre tudtunk válaszolni, de azt a megnyugvást megkaptuk Istentől, hogy az ő gyermekei lettünk, és ennél nincs nagyobb ezen a földön. Érdemes időről időre ezt az élményünket elővenni. Lehet, hogy egy gyülekezeti táborban történt ez a megtérés. Lehet, hogy otthon, egy csendben elmondott átadó imádságban. Lehet, hogy hirtelen egy pontszerű esemény következtében, ahol látjuk ezt Pál apostolnál a damaszkoszi úton. De lehet, hogy egy folyamat volt, több állomással, mint Péternél láthatjuk ezt. Milyenek voltak nektek a kezdetek? És az azt követő lelkes időszak, amiben volt erő, volt dinamika, volt lendület. És most, évekkel, vagy lehet, hogy évtizedekkel később, ha visszatekintünk a megtérésünk idejére, akkor annak a fényében, és ez most erős lesz, hogyan értékeljük a mostani napjainkat? De ez egy erős tükör tud lenni, hogyha őszintén akarunk válaszolni. Miből élünk? Miből élünk ma? Tartalékból, vagy erőforrásból. Mert amikor Pál a Szentlélekről beszél, akkor nem úgy kell a lélekre gondolnunk, hogy megtérésünkkor kaptunk egy adagot, és azzal gazdálkodni kell életünk végéig. A Szentlélek nem tartalék formájában van jelen, hanem minden időben elérhető, jelenlevő. Hogyan használjuk a lelki erőt az életünkben? János apostol a Jelenések könyvében az efezusi gyülekezetnek írja azt, mondja ott dicséretet, szép szavakat, de azt írja, hogy az a panaszom ellenet, hogy nincs meg benned az első szeretet. Hogy már nincs meg benned az első szeretetnek a tüze, ez a dinamikája. Vagy visszatérek Pálhoz, aki Timóteusnak írja, hogy az utolsó időkben lesznek emberek, akik kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Stanley Jones, metodista misszionárius Indiában, nagyon szeretem, azt mondja, a Szentlélek nélküli kereszténység különbözik az igazi kereszténységtől, mert a lélek nélkül csupán élettelen kereszténység az. Bátor szavak, és nehéz úgy szembenézni ezekkel a szavakkal. És most egy rövidebb idézetet szeretnék felolvasni. Abban az időben született ez a szöveg, amikor a metodista mozgalom elindult Angliában. Így szól. Amit metodizmusnak neveznek, az az anglikán egyház, az ősegyház, a Biblia régi hite. Ez a régi hit, ez nem más, mint a szeretet, szeretet Isten és az emberek iránt. Ez a jó orvosság az élethez, ami sosem val kudarcot az űrzavarossá vált világ, minden nyomorúságával szemben sem, és gyógyír az emberek minden bajára és terhére. Ahol ez a szeretet él, ott az erény és az öröm kéz a kézben járnak. Nem félek attól, írja ez az ember, hogy egyszer már nem lesznek olyan emberek Európában vagy Amerikában, akiket metodistának hívnak. De írtózom még a gondolattól is, hogy egyszer már csak halott szektaként léteznek majd, látszólag gyülekezet, de minden erő nélkül. Ezeket a sorokat John Wesley írta, a metodista mozgalom elindítója. Ugyanúgy a féltő szeretet nagyon radikális megnyilvánulásában. Wesley sem fukarkodik ezekkel az erőteljes kifejezésekkel. És ez az egész gondolatiság most vezessen oda bennünket, hogy kimondjuk azt, hogy ha nem élünk a Szentlélekkel, mint erőforrással, akkor az egész csak egy ajánlat lesz, és nem pedig valóság. És itt van a lényeg. Pedig mennyiszer elfáradunk, csődöt mondunk, szükségbe kerülünk, sebződünk, letörünk, pont akkor, amikor erőre volna szükség. De ez az erő, a Szentléleknek az ereje az itt van. Márk jegyzi föl azt Jézusról, hogy és ahányan megérintették Jézust, meggyógyultak. Nem az volt a kérdés, hogy Jézusban ott volt-e ez az erő. A kérdés az ott volt, és ott van, hogy az, aki megérinti, az teljesítel érinti-e meg. Nem az a kérdés, hogy a Szentlélek ma csodatevő erővel jelen van ebben a világban, az a kérdés az, hogy azt az ajánlatot, hogy ezzel az erővel lehet élni, ezt elfogadjuk-e. És marad-e egy lehetőség, vagy pedig valósággá válik az életünkben. Nagyon sokszor nem veszük igénybe a Szentlélek erejét, és az így felhasználatlan marad. Pedig erre fut ki a kereszténység, az egész üdvtörténet, hogy éljünk vele. Stanley Jones egy nagyon különleges ilyen logikai következtetést vezet végig, három különböző tényt emel és azok logikai kapcsolatát. Így szól ez a három kifejezés, Isten értünk, Isten velünk és Isten bennünk. Az a kifejezés, hogy Isten értünk, ez arról beszél, hogy Isten értünk van. Ez az isteni szándék, ami az Atyától jön. Az Isten ugyanakkor velünk is van, ez pedig az isteni megnyilatkozás, aki maga a fiú. Ugyanakkor Isten bennünk is van, ami az isteni hatást jelenti. Stanley Jones nagybetűvel írja a hatást, aki maga a Szentlélek. És az isteni szándékból lesz az isteni megnyilatkozás, az isteni megnyilatkozásból pedig az isteni hatás. És nem elég a megváltó szándék is ennek megnyilatkozása, hisz ezek mindketten rajtunk kívülálló történetek, a lelki szükség az pedig bennünk van. De erre fut ki az Isten üdvterve, hogy legyen annak hatása az életünkben és a körülöttünk levők életében. Az egyik lekció igénk a lélek ajándékairól szólt, a másik pedig a lélek gyümölcséről. A lélek ajándékairól Pál több helyen ír, főleg a korintusi gyülekezetnek. Érdekes, hogy se Calvin, se Luther nem dolgoztak ki olyan mélyen ezeket a páli gondolatokat, pedig hangsúlyos részt kap ez Pál teológiájában, Wesley se egyébként, mindannyian szólnak róla, de nem olyan mélységben, mint ahogy később pünkösdi jellegű egyházak. Pedig olvasunk erről a Bibliából, és látjuk, hogy a léleknek vannak ajándékai, különböző ajándékai. Van, ami nagyon látványos, és van, ami nagyon csodaszámba menő megjelenési formát tud magának. És vannak olyanok, amik nagyon csendesek, nagyon háttérbe szoruló módon manifesztálódnak, és vannak jelen. Különbözőek ezek a lelki ajándékok. Nagyon világosan leírja Pál. De a lélek, aki adja, ugyanaz. És tudjuk, jól látjuk, hogy a lelki ajándékkal való kalibrálás, hogyha önös emberi érdekekkel keveredik, akkor nagyon rossz irányba tud elmenni, és nagyon sok szakadást tud generálni. De hogyha az, amit az ige világosan leír, hogy mire adatnak ezek a lelki ajándékok, hogy gyülekezet építésére, akkor ez egy jó cél ahhoz, hogy ne térjünk le arról az útról, amire nézve az Isten ezeket rendelte. És mindenkinek van lelki ajándéka. Ne engedjünk a kísértének, hogy azt mondjuk, hogy hát én nem kaptam. Talentumból is kapott mindenki. A kérdés az megint, hogy lehetőség ez az életünkben, hogy ezekkel a lelki ajándékokkal éljünk, vagy valósággá válik. Nem akarok jobban belemenni a lelki ajándékoknak a kérdésében, de amikor a megigazulás kérdéséről beszél Pál a Galata levélben, és az érvelési rendszerében először azt hozza, hogy mit éltetek át a Szentlélekből, akkor fontos, azt gondolom fontos a Szentlélekről beszélnünk. És ez az egyik, hogy a Szentléleknek vannak ajándékai. Nem félni kell ezektől az ajándékoktól, hanem kérni alázatot és használni azokat. A másik lekció igénk pedig a lélek gyümölcséről szólt. És nagyon érdekes ez a szakasz, amit Gábor olvasott fel. Úgy kezdődik, hogy intellektiteket, tehát itt még mindig ez az indulatos pál, szeretetből indulatos pál, intellektiteket, hogy a lélek szerint éljetek. És megnéztem a görög szót, peripateu, azt jelenti, hogy a lélek által vezetve forgolódjatok. És úgy ízlelgettem ezt a kifejezést. A lélek által vezetve forgolódjatok. Mit jelent ez? Mit jelent a lélek erejét magunkénak tudni a mindennapokban? Nagyon sokszor beszélünk úgy a Szentlélekről, és amikor Pál apostol itt köti az erőt a lélekhez, akkor hajlamosak vagyunk ilyen hatalmas nagy csodákra gondolni. A lélek tud ilyet is, de nem mindig így nyilvánul meg. A lélek nem biztos, hogy extatikus állapotba hoz bennünket. Nem feltétlen ebben áll a Szentléleknek a nagysága, az ereje, a dinamizmusa, sokkal inkább abban, és olvastam ezt a kifejezést, ami nagyon tetszik, hogy a Szentlélek jelen időbe teszi számodra az örömét. Ez olyan szép, jelen időbe teszi számodra az örömét. Amiben vagy, amivel küzdködsz, amiben te megfogalmazol magadnak erőhiányt, ott az evangélium, az örömhír, az a Szentlélek által valósággá válhat. Arra az útra, amit ő eltervezett, abban a jelen időben, amiben éppen vagyunk. Ez azt jelenti, hogy életünk döntéshelyzeteiben jelen van. Lélek által vezetve forgolódni. Azt jelenti, hogy amikor döntenünk kell saját magunk életében, munkahelyi kérdésben, vagy a családvezetésnek a kérdéskörében, akkor ez a lélek szól. Ez a lélek sugalmaz, figyelmeztet. Nem biztos, hogy úgy, hogy kapunk egy képet, vagy látomást látunk, hanem lehet, hogy arra indít, hogy menj el a gyülekezetbe, vagy nyisd ki a Bibliát, hogy hívd fel egy társadat. Nem hatalmas csodákban kell gondolni, hanem nagyon egyszerű dolgokban, amikben mégis a Szentléleknek a hatalma van jelen. Lélek által vezetve forgolódni. Azt jelenti, hogy ez a lélek, ez kibékít önmagunkkal. Megtanít elfogadni gyengeségeket, ugyanakkor megmutatja a képességeket is, amik ajándékként bennünk vannak. Ez a lélek, ez megmozgat, ez nem enged eltunyulni, ez nem enged elszürkülni. Ez a lélek, ez megtanít hátat fordítani, szakítani berögzült szokásokkal, belénk gyökerezett nézetekkel, hozzánk még tulajdonságokkal. A lélek segít szakítani a megkötözöttségektől. És ez a lélek, ez szembesít is. És talán ez az a pont, amit úgy kihagynánk a csomagból. Hogy úgy segítsen, adjon lendületet, adjon irányt, vezetés, ne kelljen egyedül lennem. De a csomagban benne van az is, hogy ha kérjük a Szent Lelket, hogy töltse be az egész életünket, akkor ő olyan dolgokkal fog szembesíteni bennünket, amivel nem akarunk szembesíteni. És ez az az ellenreakció, ami az emberből, zsigerből jön, és ami az oka annak, hogy nagyon gyakran nem érünk ezzel a lehetőséggel. Mert vannak titkaink, vannak mélyen elrejtett dolgok. És a lélektől úgy ír a Szentírás, hogy ezeket a dolgokat előhozza. És az a kegyelem ebben, hogy nem úgy hozza elő, hogy nekünk emberileg kell manipulálni a helyzeteket, ő tudja, hogy mikor kell szembesíteni. Hogy abból ne földbedöngölés legyen, hanem szárnyakat kapjunk. A további utunkon tudjunk tovább menni. Ez a szembesítés, a lélek által történő szembesítés, ez nehéz, ez fájdalmas, de a továbblépésnek a záloga. És ez a lélek, ez tanít bízni is. Megtanít bízni Istenben, megtanít bízni a másikban, és megtanít bízni önmagunkban is. A Szentlélek nem enged félni. Nem engedi, hogy kisítőségem miatt magamra maradjak. És a legfontosabb, hogy a Szentlélek az mindig a közelünkbe hozza Jézus Krisztust. Megváltunkat és szabadítunkat. Azért, mert a Szentlélek sohasem önmagára utal, nem látványra mutat, hanem a kereszten függő, majd a halottaiból feltámadó Krisztusra mutat. A Szentlélek mindig Jézusra mutat. És hogyha karizmatikus közösségekbe keveredünk, és lehet, hogy talán furcsán érezzük magunkat, akkor ez lehet az a pont, ahol a hitelesség lemérhető, hogy az a Szentlélek Krisztusra mutat-e. Mert a lélek ilyen. Arra a Krisztusra mutat, aki megváltott bennünket. Ezért van a metodista egyház logójában itt a fejem fölött is a láng, a pünkösdi lángra utaló jelkép és a kereszt. Ez a kettő együtt jár, nem szabad különvenni. Ezt teszi a lélek ereje bennünk. És ez az erő, ez adott. A kísértő akarja eltántorítani azt a gondolatot bennünk, hogy ez az erő, ez a lélek, ez valósággá válhat a számunkba. Ez a kísértőnek a hangja. Rajtunk áll, hogy a mindennapjainkban akarunk-e így a lélek által vezetve forgolódni. Rajtunk áll, hogy ez a fölajánlás, ez csak egy ajánlat marad, vagy valóságá válik az életünkben. Szintén a korintusiakhoz írja Pál, a lélek megelevenít. A lélek nem lehúz, nem gáncsol ki, nem húz vissza. A lélek megelevenít, élővé tesz, átjár, és ez nem illúzió. Miből élünk? Tartalékból élünk, vagy erőforrásból? Legyen ez a napi, legyen ez az előttünk álló hét kérdése. Imádságaink pedig legyenek lélekhívó imádságok. Azért, mert megízleltük. Azért, mert megtapasztaltuk annak a csodáját, annak a nagyságát, hogy a saját életünkben jelen tud lenni a lélek. És erre szabad, erre lehet, és Pál arra bíztatja a galatákat, hogy erre kell is időről időre emlékezni. Háladással. Pál ezzel érvel a galatáknak, hogy visszataláljanak életük helyes vonalvezetéséhez. És tegyük mi is ezt. Igyekezzünk ezen a vonalon továbbvinni életünket ezeknek az útmutatásoknak az alapján, ahogyan erre a figyelmet Pál apostol fölhívta a galaták figyelmét. Adja Isten, hogy a mi életünkben is ez így valósággá válhasson. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, látva a világnak az ürességét, a Kongó ürességét, a nihilizmusát, egyszerűen nincs jogunk üresnek lenni, amikor te a lélek teljességét kínálod föl nekünk. Nincs jogunk, mert te kínálod, és az a mi imádságunk, hogy add ezt a lelket, akarjuk a te szent lelkedet. Belső megújulásra van szükségünk. Kérünk, hogy küld el ezt az erőt, a lelket. Hadd járj át az életünkben, hogy megváltoztassa egész lényünket. Az, hogy ez a lélek úgy igazán belenyúlhasson életünkbe, adott életkörülményünkbe, helyzetünkbe, az, hogy ez a lélek erő lehessen a családjainkban, hogy életet támaszon, és kérünk, Urunk, hogy ezzel az erővel és lélekkel hasd át a te népedet, a keresztény közösséget. Ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, és te a lélek által tudsz bennünket a te fiaiddal tenni. Így akarjuk, Urunk, a tőled kapott küldetést betölteni, és köszönjük, hogy te így tekintesz ránk, a felső erdősori közösségre, hogy használni akarsz, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy hálaadással tekinthetünk vissza megtérésünkre, újjászületésünkre, és őszintén kérhetjük azt együtt, egy szívvel, lélekkel, hogy töltsd be a te lelkeddel bennünket. Kérünk, Urunk, hogy így hallgass meg, amikor egységben azzal az imádsággal is eléd jövünk, amit a te fiad tanított a tieidnek. Mi atyád, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.